Szociális testvér vagyok, ez elhangzottan, és elég régóta, 1981-ben a föld alatti világban kerültem kapcsolatba a szociális testvérekkel. Én Budapesten, igazán a Szentlélek műve volt ez, és az Imádságháza mozgalommal pedig 2008-9 körül kerültem kapcsolatban. Azt is a Szentlélek hozta össze, és azért volt különleges, mert én akkor éppen elkezdődött egy rákos betegség az életemben, tehát elég legyengült állapotban voltam, mert előtt a közösségünk vezetője voltam. Tehát egy nagyon erős kihívásra teli időszakban voltam, és hála Istennek a Varta Angél, aki itt ül, nem messze tőlem, szociális testvér járt 2009-ben Lengyelországban, ahol a Johannes Hart, akire te utaltál, még teljesen fiatal imádságháza, kezdő imádságháza vezetőként, elkezdett arról beszélni, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek 24/7 órás imádságházak, és milyen szerepük van ezeknek a világ megváltozásában, átalakulásában, a szellemi harcban, és milyen különleges szerepe van ebben a közbenjárásnak. Most ez azért volt nagyon izgalmas, hogy ezt megtudtam, hogy erről van szó, hogy közbenjárás, 24/7 óra dicsőítés és közbenjárás, mert hát ott rákos betegen arra gondoltam, hogy Istenem, hát mi lesz az én dolgom? Hát azt mondták, hogy 5 évet nem biztos, hogy megérek. Hát most akkor szerintem biztos az imádság. Imádság. Minden idős beteg szociális testvér imádkozó testvér, akkor én most ezt. De hát hogy kell közbenjárni? Tudjátok, van, aki könnyen megtalálja a módját annak, hogy bizonyos imákat mond, én is szeretem nagyon az irgalmasság Bozsák vizet például, de vagy azt kérdezem, hogy Isten valamiféle másféle imára hív, de nem tudtam, hogy hogyan, és egyáltalán hosszasabban hogy lehet közben járni, ha nem csak arra figyelek, hogy most olyan érzésem van, hogy úgy megy az ima. Ha az ember betegésnek, akkor nem biztos, hogy annyira átéri ezt. És ezért nagyon megőrültem, amikor meghallottam a Johannes Hartnak a tanítását, mert lehetőségem volt meghallgatni, és akkor rácsodálkoztam arra az igazságra, amit elvileg tudtam, csak mégsem volt bennem elég tudatos, mégsem volt bennem eléggé eleven, hogy a bűnbeeséssel elkezdődött egy szellemi harc, az ember bűnbeesésével megszakadt az Istennel való bensőséges kapcsolat, az engedetlenséggel belépett ebbe a világba, az Istenben való bizalomveszéssel belépett ebbe a világba, ami megtöretett életünk, a bűn és a halál, és hogy én már ilyen ember vagyok, már megtöretett, és olyan ember, aki sebeket hordoz, eredeti bűnökkel ott vannak. De hogy ebben a világban, amire azt mondhatjuk, hogy hát ki is a világ fejedelme? Ugye a tévedés lenne azt mondani, hogy a jó Isten rendezi a dolgokat, és minden az ő akarata. Hát nem, a világ fejedelme az a sátán. A bukott angyal itt a világban körbejár, mint ordító oroszlán, és keresi, hogy kit nyeljen el, olvassuk a Szentírásban. Tehát én ebben a világban élek veletek együtt, és ne gondoljuk azt, hogy nem jár a nyomunkban, vagy éppen előttünk, vagy mellettünk. Mert hogy itt él ebben a világban, és éppen ezért, hogyha valaki belelép az Istennel való egységbe, amely megtöretett ott a paradicsomban, paradicsomkertben, belép az egységbe azzal, hogy a mi atyánkot imádkozza, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, és rádöbben arra, hogy az Isten igéjében hinni az életadó, mert akkor azt mondom ki, azt mondom meg, azt vallom meg neki, hogy én hiszek benned, a te szabad ereimben én egyet akarok veled, hát az alakítani fogja a világot. Ha egyet akarva, egyet értve imádkozom Istenhez, magamért, a családomért, a közösségemért, a városomért, a világomért. Hát Johannes Hart kinyitott előttem egy hatalmas perspektívát. Mert egyébként látjuk igen a gonoszság műveit a világban, az életünkben látunk különféle nehézségeket, nézzünk csak szép Magyarországon és Európában, vagy közel-kelet, vagy még messze, Korea. Istennek van terve ezzel a világ. És keresi azokat az embereket, akik beleállnak az ő tervébe, és azt imádkozzák. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Van a szellemi harc. Egy kis PowerPointot összeállítottam ehhez. Remélem látható lesz. Néhány ilyen alaptézist mondanék el. Nem a teljesség igényével készültem, csak ami úgy nekem mostanra így különösen is fontos lett, és amit azt gondolom, hogy szívesen megosztok veletek. De mindez az imádságháza tapasztalatával, perspektívájával is majd hangsúlyosabban később előfordul. Tehát van szellemi harc. Én erre bevallom, sokáig nem gondoltam. Körülbelül annyira gondoltam egy idő után, hogy hát meg kell különböztetni a bennem föltámadó gondolatokat, érzéseket, mi visz Istenhez közelebb, mi visz tőle távol el. Ez így belül történik. És ez igazok belül történik. És lehet nemet mondani a csüggedésre és kérni a bátorság lelkét. De mit mond az efezusi levél? Hogy nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az én magasságaiban lévő szellemei ellen. Azért ez a kemény has, ahhoz a képhez, amiket így fölelevenítette az elején Dóri, kapcsolódik. Meg lehet nézni egy ilyen kis videót, amik nagyon kifejezik, hogy ez miről szól. De nem kell feltétlenül videóhoz menni, hanem lehet, hogy vannak tapasztalatai nekünk magunknak, vagy a környezetünkben, hogy ott van a sötétségnek a fejedelme, ott vannak az ég magasságában lévő szellemek, amelyek Istenből el akarják szakítani az embert. Mondok egy egészen egyszerű példát, ami számomra egy kifejező volt. Kifejező volt, hogy sokat mondom. Medjugorjében voltunk zarándokolni 1988-ban, nagyon rég volt. A kegyelem helye volt. A kegyelem helye. Nem tudom, hogy hát talán azért többen éltetek már akkor, tehát el tudjátok képzelni, milyen volt egyrészt ott lenni, másrészt meg hazaérkezni Magyarországra. 1988. Szocializmus. Az az időszak volt még, már közeledett a rendszerváltozás, amikor még egyesek, beleértve engem is, nem tudtuk még azt, hogy nem tudtuk elképzelni, hogy ez másképp lehet. Mert hogy a csüggedés, reménytelenség szelleme az ugye ránk telepedett a diktatúra miatt és a sok minden tiltás miatt. És ezt teljesen egyértelműen érezni lehetett, amikor átléptünk az ország határon, Ausztriából Magyarországra. A sötétség ránk borult, a csüggedés ránk borult. És aztán később tudatosan kellett ezzel ellen küzdeni. Tehát ezt észrevenni, észre lehetett venni, és küzdeni ezzel olyan módon, hogy kérjük a lelket. Kérjük a lelket. Kérjük azt, hogy Istennek, igen, Istennek van terve Magyarország, akkor engem, mint szociális testvér, mire hív? És nagyon felszabadító ilyen közös lelki gyakorlatunk volt, vagy nem is tudom, lelki gyakorlat volt, vagy műhely. Amikor azt képzeltették el velünk, akkori vezetőink, hogy képzeljük el, szabadságban. Mi fog történni? A közösségünk hogyan fogja szolgálni Magyarországot? Ugye a feladatunk, a karizmánk, a társadalom megújulásának a szolgálata a Szentlélek által. De ez konkrétan hogy fog megvalósulni? És akkor azt éreztem, hogy hatalmas súlyok hullottak le rólam, és elkezdtem meglátni Istennek a tervét, vízióját, és akkor leírtam. Leírtam 5, 6, 7, 8, 10 dolgot, és elkezdtem ezekért imádkozni. Istenem, valósítsd meg a terveidet. És megvalósultak egytől egyig. A rendszerváltozás után megvalósultak. Illetve már annak a hajnalán elkezdtek megvalósulni. Tehát jó észrevennünk, és nagyon sokszor ez a belső lelki állapotainkon keresztül tud tudatosulni, hogy hogy jelenik meg a gonoszság a környezetünkben. Hogy jelenik meg a munkahelyemen. Hogy jelenik meg azon a helyen, ahol lakom, gyakran megfordulok. Esetleg, tehát arra felé vezet az utam, megyek a munkahelyemre, vagy megyek hazafelé. Emlékszem arra, és ez is egy kis konkrét tapasztalat, amikor az első házunkat vettük meg a rendszerváltozás után, nagyon boldogok voltunk, szociális testvérek. Oda mentünk, azt kérdeztem, itt nincs, itt valahogy a légkör nem jó. Ismerős, ugye ez? Nem jó a légkör. Aztán rájöttünk, hát persze, ez egy nem akármilyen panzió volt. Úgyhogy nagyon jó lesz, hogyha házszenteléssel kezdjük az egészet, hogy a teret tiszta legyen. Tehát semmi különös. Észreveszed. Mert hogy Isten, aki minden láthatónak és láthatatlannak a teremtője, hát teremtett szellemi világot. És a szellemi világban nincs vele mindenki egységben, és ahol az ember világában a bűn megjelenik, és a lázadás Isten ellen, hát ott a gonosznak, és a bűnöknek a különféle megfelelői körülbelül azt hiszem ott vannak. A sötétség fejedelme körbe jár. De nagyon jó híreim vannak, és az egyháznak a híre ezek, és az egyház tanítása. Másik nagyon fontos alapján, amire rájöttem, hogy ebben a szellemi harcban rendkívül fontos tudni azt, hogy én ki vagyok. Most a mai világban tényleg most is fontos tudni, nagyon fontos, tehát az identitásom. Mi határoz meg engem? De ha még szellemi harcról beszélünk, akkor hozzá kellene tennem, hogy Isten országában ki vagyok. Tehát gondolok-e én arra, hogy én igaziból itt vagyok ugyanezen a földön, de egyébként Isten országában élek. Elke Mölle mondta az egyik konferencián, hogy ez olyan, hogy a Isten országának a nagykövetségében élünk. Tehát mások a törvények. Isten országának a törvényei szerint élek, de hát miért vagyok Isten országában? Egyrészt Isten teremtménye vagyok, de Isten országában azért vagyok, ez Krisztus megkeresztelkedésének a képe. Egy szociális testvér festette a Fecskarosi a testvért. Krisztus megkeresztelkedése. Krisztus eljött ide a földre, megkeresztelkedett a Szentlélekben, betöltötte a lélek, fölkente őt. És a keresztségkor velem ez történik. Krisztusba keresztelkedem bele, és betölt a lélek, ez bontakozik tovább a bérmáláskor, meg Szentlélek szemináriumban, és minden olyan kegyelmi eseményen, mármint amikor a lélek, lélekben való megnyilás történik, hogy a keresztségkor kapott kegyelem kibontakozzék. Hát ki vagyok én Isten országában? Ki vagyok? És nagyon fontos erre emlékeznünk, hogy ki vagyok én, mert én Jézusban megkeresztelkedtem, hát az Atya kedves gyermeke vagyok. Én fölöttem is hangzik a szó, ez az én szeretett fia, ez az én szeretett lányom, akiben kedvem telik. Én vagyok ez. Ki vagyok? Jézus testvére. Jézus jegyese vagyok. Ki vagyok? A lélek az, aki betöltött engem. A lélek pecsétje van rajtam. A Szentlélek temploma vagyok. Isten országában vagyok. Testvéri közösségben, többi emberrel, embertársaimban, mindannyian az, aki a gyermekei vagyunk. És ha ezekre gondolok, ez meg fogja határozni a szellemi harcban való részvételemet. Mert tudom, hogy akkor az Isten országának az evangéliumi törvényei szerint szeretnék élni. Egy kicsit előre szaladok, mert ez nagyon ide kapcsolik most is. Hát nem baj, ha előre szaladok talán. Hogy így lesz érthető az, például, amiről majd látni fogunk egy kis filmet, remélem, hogy az egyiptomi keresztények miért tudnak dicsőíteni boldogan, örömteljen, miközben fegyverek robognak, miközben vérengzés zajlik, miközben üldözés történik, és azt énekelni Istennek, hogy dicsőség neked, és mi örvendezünk, majd a sátán, majd ő volt a gyászolát, mi győzni fogunk Krisztusban, és mi szeretjük az ellenségeinket, és imádkozunk értük. Szeretjük, mert ők az atya gyermekei, ők nem igazán ők az ellenségeink. Nem. Őrtük, imádkozunk. És ha kell, akkor kinyitjuk a templomot, mert ugye pont olyan helyen volt az ő templomok, ahova be is tudták vinni a sebesülteket, amikor a Kairó főterén hát folyt a küzdelem és a harc. Kinyitották, kereszténynek buzulvának egyaránt. Isten országában élek. De ennek annyira tudatosnak kellene lenni, hogy mindig eszemét. Te az Atya gyermeke vagyok. Atyám, neked mindened megvan. Segíts. Most ez egy nehéz helyzet. Segíts. Tehát ki vagyok? Jó, ha elvészem ezt a kérdést. Mi az én válaszom erre? És jó, ha megnézem, úgyhogy elsőre mit mondok? És milyen rétegeket kell lehántani, hogy eljussak addig, ahol megtalálom azokat a kegyelmi tapasztalatokat, amelyekből megvan erre az én válaszom. Én mondtam néhány alapvető. Hát válasz. De lehet, hogy nekem a Szentírás egy igéje az, adja meg az én válaszomat. Ahonnan élet fakad. A következő fontos alapelv. Ismerd meg az ellenségnek a taktikáját, stratégiáját. Célokat Dóri is említette már, mi a célja? Elszakítani Istentől. Hogy ne legyünk boldogok. Egyáltalán ne jussunk el az Isten örökségre. Na de mi a taktikája? Hát ez is elég jelens. Ugye szüntelenül vádol minket. Isten trónja előtt. Na most ezzel hogy van nekem kapcsolatban a mindennapi életben? Mert nem biztos, hogy erre mindig gondolok, hogy ő most engem vádol Isten trónja előtt. Bár ez van jelenések könyvében, hogy le lesz onnan taszítva. Na de észreveszem, amikor a saját szívemben én saját magamat vádolom, hogy az nem jó. Tehát hibáztatom magamat, elítélem magamat. Nagyon azt tanította nekem egy idős jezsuita atya, hogy amikor észreveszed, hogy saját magadat vádolod, és tényleg lehet, hogy elkövettél bűnt, rosszat, akármit, az nem a Szentlélek hangja. Jézus azt mondta, hogy én nem ítéllek el téged. A házasságtörő asszonynak. Nem. Isten eljött hozzánk emberré lett azért, hogy minket megmentsen. Ő az irgalom Istene, az igazság Istene is, tehát az a jó, az az életadó, hogyha oda megyek, megbánom. De azonnyomban fölkelek, és azt mondom, Atyám, ide jövök hozzád, vegyél akaroddal, erősíts meg a te lelked, de Jézus segíts. Nem hallgatni a vádlónak a hangjára. És úgy sem hallgassak, hogy mást vádolok. Mert az önvádlás mellett nagyon gyakori, mást kezdtek el vádolni. Én ezt nagyon jól ismerem. Tehát aki vezető volt, könnyen tud mást elítélni és kritizálni. Úgyhogy igen, növekednem kell a bűnbánatban és a megtérésben. De hál' Istennek, hogy lehet. Ami másik nagyon izgalmas stratégia, amit nagyon fontos észrevennünk, hogy ugye a sátán a hazugság atya. Nincs benne semmi igazság. Ne várjunk tőle semmi jót. Úgy én kezdődött már a paradicsom kertben, hogy hát ő hazudott. Azt mondta, hogy olyanok lesznek, mint az Isten. És éppen most hallottam egy atyának a tanítását, aki azt mondta, hogy tessék, kinyitjuk a Szentírás, Teremtés könyve, két fejezettel korábban le van írva, hogy Isten a saját képére és a hasonlatosságára teremtette az embert. Na jön a sátán, azt mondja, olyanok lesznek, mint az Isten. Mi történt? Ádám és Éva elfelejtette, hogy ők már olyanok. Mert hogy Isten képére és hasonlatosságára elfelejtették. Tehát mit csinál? Hazugságot mond a sátán, megtéveszt, becsap téged. És mi az eredménye? Ugye félelem, meg bizalmatlanság, és hát elveszítődött az Istennel való belső kapcsolat. Megtéveszt minket. Nagyon fontos ezért a szellemek megkülönböztetése, hogy ha jön egy gondolat, hogy utaltam már rá, honnan jön ez? De mi az iránya? Istenhez közelebb visz, vagy tőle eltávolít? Félelem, kételkedés. Ádám és Éva elkezdtek bizalmatlanok lenni. Az egyik legfontosabb terület, ahol küzdhetünk, nehézségek idején bizalmunkat Istenbe vetni. Jézuson bízom benne, itt van valahol. Hol van ez a képe? Ott van. Szirgalmas Jézus képen, nem lehet a mai időknek az egyik legfontosabb üzenete. Jézuson bízom benne. De jó észrevennünk azt is, úgy konkrétan tudatosítani, hogy mik az én alapvető félelmeim. Mitől félek? Mert ahol a félelem munkál benne, az Johannes Hartnak egy nagyon zseniális tanítása volt, amit hallottam, ott bizony a hitnek a látásmódja meggyengül. Ha félek, akkor azt hiszem, hogy amitől félek, az olyan hatalmas, hogy az erősebb, mint én. Hát ez történt például a filiszteusok harca meg az izraeliták között. Már senki nem lehet szembeszállni a Góliáttal, ugye? Hát tényleg nagy volt. Na mi történt? Jött a Dávid, és azt mondta, hogy hát hogy jössz te ide, te filiszteus? Hogy az Istent, a mindenható Istent te itt káromold. Hogy jössz te ahhoz? Tehát nem úgy állt ki, hogy félt. Tehát ő nem azt a valóságot látta, amit többiek, hogy ő nagy, ő meg a másiknek kisebb, kicsi, hanem a hit szemével látta azt az igazságot, ami az igazság, hogy Isten az Úr, a mindenható, és az ő erejével lehetséges a győzelem. És az a paritja, ugye az hova célzott? A fejére, oblokára, nem Góliátnak. Jelenti ez azt is, mondta az egyik szentírás magyarázó, hogy pont ott talált el, ahonnan egyébként jönnek a mindenféle dőfös és gőgös gondolatok. Mert a gondolat, ugye, gondolatvilágunk az, ami nagyon könnyen el tud minket vinni Istentől, és őközpontúvá tud tenni. De Dávid legyőzte. Na, mi az, amitől én félek? Alapvető félelmek. És mi az az igazság? Mi az az igazság, amiben bele tudok kapaszkodni? Mert lehetséges, hogy attól félek, hogy... Hát mondok egy nagyon személyes példát, már a betegségemet már mondtam, említettem. Tehát amikor ez a drákos daganat kiújult, akkor persze, hogy elkezdtem félni, hogy akkor ez most borzasztó, még rosszabb lesz. Na most akkor ez embered úrrá tud lenni. És akkor mindenfélétől tud félni, el tudja képzelni, hogy majd milyen borzasztó lesz. És akkor jött a Futókarcsi bácsi, szent pap, aki most már mennyben van a Jóistennél, és azt mondta nekem, hogy mert engem konfrontálni. Azt mondta nekem, hogy te hogy jössz ahhoz, hogy te most aggodalmaskodjál? Hát nem az van az evangéliumban, nem az mondja Jézus, hogy ne aggodalmaskodjatok, elég minden napnak a maga. Te hogy jössz ahhoz? Ezt legyél szíves megbánni. Ez bűn. teljesen melbevágott, de teljesen meggyőzött. Miután azóta is járva a betegség útját, hullám, hegyekkel, völgyekkel, ezért nekem ez egy olyan kapaszkodó, tehát Istennek az az igazsága, amiben hinnem kell. Hát ki keressen meg a maga életod igéjét, vagy igéit, ami ilyen kapaszkodó, szikla, alap. Jézus szava. Ez a szellemi harc része, itt a szívemben és az értelmemben. Az előző lapomé, egy pillanatban elfelejtettem meg mondani, van itt egy nagyon fontos pont. A gyenge pontokon támad az ellenség. Személyes életemben is, de a közösség életében is, a családban is, a társadalomban is, az egyházban is. Mik a gyenge pontjaink? Ahol a sebeink vannak, ahol a bűneink, ahol a hajlamaink, ahol a szenvedélyeink, a főbűngyökerek. Hát ez ki maga megvizsgálja, mi az én gyengeségem, hol tud engem megtámadni? Ott támad, megtalálja a rést. De hála Istennek, a következő fontos alapelv, hogy ebben az egész szellemi harcban, nehogy azt gondoljuk, hogy a sötétség fejedelme az erősebb, ugye Dóri utalt erre, a győzelem már miénk, Jézus győző, győzelmet aratott, és elküldte a lelket, aki pedig itt marad velünk végig, a világ végéig, Jézussal egyetemben, és ő vezeti ezt a harcot. Tehát ő vezeti, és ő vezeti bele az egyházat ebbe a harcba. Honnan tudjuk ezt? Hát én onnan tudom, hogy egy szent öreg szerzetes, egy egyiptomi szerzetes leírta egy könyvben, már ő is az urnál van, a Matta Elmeszkín atya, a Szentlélek szerepéről beszélt ebben a hatalmas drámai küzdelemben, ami itt zajlik, és egyszer utalt az evangéliumra. Hát mi történik akkor, amikor Jézus megkeresztelkedik? Ugye leszáll a Szentlélek, atya szava elhallatszik, szeretett fiam, és a következő mondatban olvassuk, a lélek elvitte a pusztába, hogy megkísértse a sátán. És ő kiállta a próbát. Tehát, ha mi arra vagyunk meghívva, hogy Jézus életét éljük ezen a földön, Jézusba kereszteltettünk, akkor ne gondoljuk azt, hogy nem lesz részünk abban, hogy elvisz minket a lélek a pusztába, mondja ez az egyiptomi atya, szerzetes, hát a világ pusztájába. Ez a világ, az a puszta, ahol körbejár a gonosz és keresik, így nyeljen el, hogy megkísértse minket a hiúsággal, a kevésséggel, és azzal Isten, nem mondjuk Istennek és életünk urának. De a Szentlélek vezet minket. A Szentlélek. Fecske Orsira viszont gyerekeknek itt a könyvben. De segít elképzelni minket is, hogy ez így. Tehát mi jó emlékszünk arra, hogy a lélek erejével élünk minden napot. Tehát milyen a kapcsolatom a Szentlélekkel? Mi segít engem ahhoz, hogy úgy kezdjem a napot, hogy a lélek erejét kérjem? Például segít az, hogy átélem a gyöngeségemet. És akkor rájövök, hogy szükségem van a lélek erejére. Minden reggel, emlékszem, amikor jártam iskolába tanítani, kértem az erősséget, kiírjam az orszórákat. És segített, kibírtam, 10 évig kibírtam. Hála Istennek, a lélek erejével tudunk küzdeni, tudunk előre haladni, hiszen átadta nekünk az Úr a lelket. A lélek a szeretet és az igazság lelke. Tehát arra vagyok küldve, hogy árasszam magamból a szeretet lelkét. De hogy napról napra az igazság lelkét kérjem, hogy megismerjem magamat, megismerjem a világot, fölismerjem, hogy mi az, ami Istenhez visz közelebb, mi az, ami eltávolít, mi az, ami Isten igazságával egyezik, mi az, ami nem. Hogy tudok tanúságot tenni a szeretet erejével és az igazság lelke által. Lépjük egyet tovább, és majd most így gyorsabban lépegetünk meg. Itt csak azt akarnám kiemelni, hogy az előbb is utaltam már, hogy a Szentlélek erejével, de nem csak erejével, hanem indításaival tudunk megküzdeni a saját gyengeségeinkkel, meg azokkal is, amelyek így körülvesznek minket. A Szentlélek kreativitást tud nekünk adni. Például újra meg újra valamiben én elbukom. Nagyon helyes volt egy atya, helyes volt az atya, akitől nem végig hallottam ezt, elmondta, hogy hát nem megy neki a lefekvés, nem megy korán. És akkor nem tud reggel föl kell imádkozni, pedig ő szeret imádkozni. Hát és akkor kigondoltam, hogy ő bizony azt fogja segíteni imádkozni, lefeküdni, hogyha arra gondol, hogy másnap reggel fog inni egy nagyon finom teát az ima előtt. Értitek? Egy picike apróság. Tehát nem egy nagyon szent dolog ez, nem. De mi az, ami engem motiválni tud? Mert lehet, hogy sokkal kegyesebb és ilyen motivációra számítunk. És van, amikor van, de van, amikor ilyen egyszerű dolog. Mi segít engem? A mi sarkaházi sára testvérünk, aki vértanul le, hát ő keményen tudott küzdeni gyengeségeivel, és mondjuk ilyet talált ki, ez mondjuk nem volt extra kemény, de azért nagyon, hogy mondjam, kitartóan küzdött ezzel, hogy nagyon, hogyha valaki úgy nem volt szimpatikus neki a közösségben, akkor nem nagyon, nagyon, szóval nem nagyon ment a kapcsolat, akkor, hát akkor azt találtam, hogy ha találkozott vele, akkor mindig mondott egy áldást érte. Tehát egy áldó imát. Tehát nem engedte, hogy a szívében a harag, vagy a rossz akarat, vagy nem tudom. Egyszer áldást mondott. És tudjátok, az élete végén, hogy ő vértanul lett, odaadta az életét, olyanokat lehet a naplójában olvasni, hogy egészen megdöbbenek az, hogy milyen úton ment végig, hogy ilyen kis eszközökben hűséges volt, hogy ő áldást mondott arra, aki neki nehéz volt, és akkor élete végén olyat olvasom a naplójában, hogy még inkább szüksége van annak az embernek az imára, aki Istentől távol él, és hogy Isten szereti a Mussoliniket is, meg mindenféléket felsorol, hát imádkozzam értük, mondja ő, sőt, engeszteljek értük, találja meg ennek a módját. És akkor érzed azt, hogy ez igen, Jézus. Jézus erre hívta őt. Na mi az a kicsi eszköz, amit nekem akar a szemhelyen súgni, és adja hozzá a kegyelmet, mert különben ugye nagyon át tudjuk élni a gyengeségünket, hogy nem megy a magunk erejéből, újra is újra nem megy. Tehát akkor nagyszerű megoldás, azt mondani, Uram, gyenge vagyok, de szeretnék változni. Add a te lelked világosságát az értelmemnek, adj inspirációt a szívemnek, adj jó gondolatot, és adj kitartást. Segíts. Lépjünk tovább. Ebben a szellemi harcban nagyon hangsúlyozza a Szentírás azt, hogy öltsük fel Isten fegyverzetét, Efezusi levél. Efezusi levél, ismerjük ezt. Néhány gondolatot mondanék ehhez. Isten fegyverzete. Nekem régebben ez olyan, hát távolinak tűnt, nem nagyon értettem ezeket a szavakat. Aztán később segített a szavak megértésében, a fegyverzet, meg ilyen témát, páncél, meg pajzs megértésében, amikor a Szent Ignác, Loyola-i Szent Ignácnak a lelki gyakorlatait jobban megismertem, és akkor ott van egy olyan elmélkedés, amit a Szent Ignác ugye harcos volt, ő eredetileg úgy elképzeltet a lelki gyakorlatozó, hogy van két tábor, az egyik a Luciferé, a másik az Jézusé, és képzeljük el ezt a tábor, és a Lucifer táborában ott vannak az ördögök, összehívta őket, és fölkészíti őket, hogy menjenek el a világba, minden ember, minden város, minden országba menjenek el, és hát ugye az a dolgok, hogy akkor szépen hintsék a hiúságtól kezdve a kevésségig és mindenféle egyéb bűnnek a magvait, hát hogy ne Jézus kövessék. És ezt eszembe Jézus tábora. Jézus ott van, hogy a Krisztus király, zászlajat gyűlnek az emberek, érkeznek oda, és hát fölkészülnek. Mi lesz a fő fegyverzetük? Ez ebben az Efezusi levélben nincs. De nekem ez volt a kapocs, hogy megértsem jobban ezeket. Mi a fő fegyverzet? Hát Jézus gondolkodásmódját és érzületét fölölteni, vagyis az alázatosság útján követni őt, bevállalva a megalázódásokat, ami Krisztus útja volt, bevállalva a megszégyenülést, bevállalva az elvettetést. Hihetetlen megerősítő volt ez megérteni, ez a mai világban hogy van, és az én életemben ez nagyon-nagyon hát világító fény volt, fénysugár. Hát nem, ne gondoljam azt, hogy ha én vezető vagyok, akkor az egy dicsőséges út. Nem tudom, akit vezető, az tudja ezt, mire gondolok. Tehát, hogy ne gondoljam azt, hát én Krisztus szeretném követni. Hát akkor járjam szépen az alázatosság útját. De azért ez így nem bejönnék, hogy az ember ne alázodjon meg. Tehát felölteni a fegyverzetet, de a legelső fegyverzet Jézus gondolkodásmódját és érzületét magamra ölteni, és ez meg nem megy másképp, csak a Szentírás olvasom, meg imádkozom és beszélgetek ővel. És kérem, hogy a lélek nyilatkoztassa ki, hogy ki is ő, ki ő, akit szeretnék követni. Erről a fegyverzetről, az igazságőve, az egyik tanításban ez szerepet, és ez nagyon szép nekem, és nagyon-nagyon sokat mond. Az igazságőve maga Jézus Krisztus, ő az igazság. És ha felöltöm az igazságőve-t, ez azt jelenti, hogy oda kötöm magamat Jézushoz, tehát fókuszban Jézus Krisztus van, nem más. Hanem ő rám figyelek, ő van az életem középpontjában. A hit pajzsa. Ugye korábban utaltam már erre. Mindenféle kételkedéssel, bizalmatlansággal szemben vegyem elő a hitet, Isten ígéreteit a Szentírásból. Egyház tanítása tud segíteni ebben. És az üdvösség sisakja utalhat arra is, amire szintén én is utaltam már, a gondolatokkal meg kell küzdeni, és ki kell űzni azt, ami nem Isten szerint való, és azt megerősíteni, ami pedig Isten felé visz. Például nagyon egyszerű gondolat. Engem nem szeretnek. Ez ítélet is saját magamról, meg másokról. De ezt a gondolatot én engedtem be magamba, egy valakivel. Tehát ugye ez egy ilyen családi sebzett helyzetet képzeljünk el, és akkor azt mondtam, hogy engem nem szeret az édesanyám, és aztán szépen kiterjesztettem ezt másokra, hogy engem más se szeret. Mi következik ezután még? Hát tehát én nem vagyok szeretetlen éltő. Ismerős ez? Ugye azt gondolom, hogy ismerős, majd mindegyikünknek általában az embernek szokott lenni ilyen korai, családi, nem tudom, öröksége, vagy későbbi olyan negatív hiedelem, ami hát nem igaz, mert egyáltalán nem igaz. Tehát mondjuk, ha én rólam az édesanyám szeretet. De hogy egy kisgyerek, vagy akár felnőtt be tud ereszteni egy olyan gondolatot, amiről utóbb észreveszi, hogy ez nem építő, ez nem segít, ez elválaszt, és ezzel küzdeni kell. Küzdeni kell. És belekapaszkodni Isten igényébe, és kérni a kegyelmet, hogy az Úr erősítsen meg. És ehhez segít a lélek kardja. Magam körül forgathatom Istennek a szavát, Isten igényét. Erre sok példát lehetne mondani, de biztos ki is sokat tudtok, úgyhogy nem mondom, mert az idő már nagyon elszaladt, úgyhogy most tovább lépünk. Mert hogy ez a következő, amit még az alapelvekhez hozzátennék, Efezusi levélből, mindenkor esedezzetek lélekben, mindenkor imádkozzatok a Szentlélekben, minden időben, minden helyzetben, és ahogyan Dóri mondta, ugye ma szerzetességgel várja a világiaknak, hát én egy olyan közösség tagja vagyok, amely a világban él, de azért szerzetes közösséget jelent, és mi is ezt szeretnénk megélni, és teljesen, hát ez történik az Imádságháza mozgalom, meg egyéb 24 perétörés mozgalom, és végül is ezt eleveníti fel, ami az egyház régi öröksége a szerzetes emberek életében, életén keresztül, de most megjelenik a világia körében. Tehát 24 per 7 órás ima mozgalom, többféle formája létezik a világban. Az egyike ennek az imádságházaknak az épülése, a másik egészen kicsi imaszobák, nagyon kreatív imahelyeknek a kibontakozása szintén 1999-ben indult el, mint ahogyan ezen a képen az a Kansas City-ben lévő imádságháza képen látható, ami szintén 1999-ben indult el. Felfedezték ezek az imádkozásra vágyó emberek a szerzetesek örökségét, meg a Szentlélek egyszerűen megtanította nekik, hogy nem megtanította, hívta őket arra, hogy lépjenek be az Istennel való mély kapcsolatba, és álljanak oda a világért Isten elé. És ez igazából a szerzetesek dolga. Magyarországon ma ilyenek a Kármely tanővérek magyar széken. Ha oda elmegy valaki, akkor érzi, hogy ez itt Magyarország szíve ez a hely, vagy legalábbis tüdeje. Olyan a spirituális légkör az imádság háza fölött, tehát a Kármely a kolostor fölött, amit máshol nem lehet megtapasztalni. Isten jelenléte kiárad az egész környezetben. Ezzel találkoztam én 2009-ben, 2010-ben még inkább, tehát elindult egy kapcsolat ez az imádságháza mozgalomban, és ennek is volt köszönhető az, hogy megszületett Budapesten az Öltözeg imádságháza, nem az első Magyarországon, van Magyarországon egy szabad keresztény imádságház a Prozsák Laci vezetésével 2007 óta, Kecskeméten egy-két évvel korábban született meg, ezen kívül Pécset virágzik egy imádságház a Flagferi vezetésével, és van Sűrűsápon is, meg elindult Szegeden, Miskolcon a Ferences Kisnővérek vezetésével, Pécelen talán, és még nem tudom, hogy hol, majd kiderül az áprilisi imádságház a konferencián, ami most Pécset lesz. Hoztam néhány plakátot, majd valahova elteszem, ha valakit érdekel, meg tudja nézni. Amit látjátok ezen a kis lóon, amit szintén a testolcsi rajzol, hát ezért imádkozom, hogy jöjjön el a Szentlélek. Újuljon meg a világ. Azok a házak jelentik Budapestet. És azért van, ahol már világít a fény. Tehát a lélek fénye bevilágít. Ezért imádkozom. Van egy helye ennek az imának, jelenleg a Mária utcában, Jezsuiták voltak kedvesek, hogy befogadjanak minket 2015 óta valamit, És amit látjátok, ez egy szimbolikus kép, azért is hoztam el, minden imádságháza hangsúlyozza a Jézussal való személyes kapcsolatot, Jézus szépségét szemlélni. Hadd lássam a te arcodat, hadd halljam a te hangodat, hadd jobb egy nap a te házadban, mint máshol ezer. És az ige szerepel a Szentírás. Az imádságháza mozgalomra az jellemző, hogy a Szentírás szavaival imádkozunk, bár ez a karizmatikus megnyiláshoz tartozik elsősorban ez a mozgalom, de a Szentírás szavait lehet énekelni, akkor ki lehet bontani egy közbenjárást, mert különben bele lehetünk, bele esetünk abba a tévedés, hogy a saját panaszainkat mondjuk fel az Úrnak. Ismerős azt talán nem, hogy elmondom, hogy mi minden nehéz, az stb. Hát azt is lehet, de amikor közben jársz valakiért, akkor nagyon jó az Úr ígéretére hagyatkozni, azokra a prófétai ígéretekre, amelyeken keresztül az én hitbeli látásom is megerősödik, és úgy kezdem látni a családomat, a városomat, az országomat, Európát, ahogy az Úr látja, legalábbis reméljük. Volt egy ilyen nagyon erős tapasztalatom Magyarország, hát nem tudom, hogy az, hogy a kapcsolatban az Úr hogy látja Magyarországot, amikor kint voltunk 2012-ben Augsburgban egy konferencián, mert konferencián, és ott mondták, hogy Németországnak melyik ige szólt, és azért imádkoznak a karizmatikus közösséget már x éve. Mondtam, hát Magyarországnak az Úr nem üzel valamilyen igét, hát biztos üzel, csak még nem kérdeztük meg. És akkor hazafelé jövett szociális testvérek egyiken, imádkozott, kinyitotta a Szentírást, és az Izajás 62.2 lett az, amit úgy érzett, hogy ez akkor Magyarországnak szól, és akkor elküldte nekünk. Dicsőség koronája lesz az Úr kezében, valami ilyesmi szerepel. És tudjátok, akkor a kontraszt volt a között, 2012-ben is Magyarország ilyen Európa szégyene volt körülbelül, és akkor a között, hogy az Úr mit lát? Mit lát belé? Mit lát minket? Elkezdtünk ezért imádkozni. És a következő évek folyamán tovább pontakozott ez az igen. Most gyorsan megyünk a következő képeken. Ja, ne, annyi ennyire gyorsan, nem. Imádságházak jellemzői, a Magyarország imádságházak. A szüntelen dicsőítés vágya, 24/7 óra, minden imában jelenjen meg ez a szemlélet és ez a vágy, hogy Istent dicsérjük, mert ő az, aki dicséretre méltó. És már is ott vagyunk a szellemi arc közepén, erre is történt utalás. Hiszen Isten kirekesztése folyik a társadalomból. Most képzeljétek el, hogy lenne Magyarországon több olyan város, több olyan község, ahol az éjszaka is nyitva tartó kocsma mellett, vagy egyéb dolgok mellett, ami éjszaka is nyitva, ami helyes egyébként, ugye kórház vagy mentő szolgálat, hogy lenne olyan hely, ahol Isten dicséri, mert egyedül ő méltó erre a dicséretre. Szüntelenül szól a dicséret. A szentek, ott fönt, a szentek dicsérik őt. Na de az ember erre van teremtve. 2012. januárjában Augsburgban beleléptünk ebbe a dicsőítésbe, ott a konferencia alatt, kiárat ránk a dicsőítés lelke, és akkor úgy éreztük, hogy nem is jövünk innen el. Itt maradunk, így vagyunk. Ez olyan boldogság, olyan öröm, amihez fogható nincs. Szüntelen dicsőítés. De szüntelen közbenjárás, mert az Úr keresi azokat, akik közben járnak a népért. Ez az Izaiás könyvéből való, Izaiás 62.6.7. Úgy rájöttünk arra egy idő után, többeket ez megérintett ez az ige, hogy nem fog az Úr álma megvalósulni, vagy terve Magyarországon, hogyha nem lesznek, akik imádkoznak érte. Dicsőség koronája lesz az Úr kezében. Királyi fejvíz Istenet kezében. Hát nem történik magától. Nekünk bele kell állni az egyet akarásba Istennel, kérni, hogy sokan térjenek meg, és ismerjék őt el Úrnak, hát és azt mondja az Úr, hogy igen, se éjjel, se nappal ki nem hallgassatok. Ne hagyjatok nyugtot Istennek. Evangéliumban ugye igazságtalan bíró története is jöhet. Hát legyen egy ilyen hely. Reméljük, hogy lesz legalább egy közös olyan imádságháza Budapesten, ami ökumenikus jellegű lesz, és megvalósul, és éjjel-nappal ima fog történni, amellett, hogy növekedni fog remélhetőleg az örökimádó templomok, kápolnák száma, mert az a Szentanyoló templomában is szervezés alatt van ez az éjjel-nappali. Igen. Lépjünk tovább. Haza lehet vinni ezt a néhány kérdést. Johannes Hártól tanultam. reflektálni rá, melyik a mi országunk fő problémája. Mert ugye egy szót kifelejtettem, tehát országunk, városunk, nem tudom, Európa fő problémái, mik ezek? És ezekre hogyan próbálunk válaszolni? Hogyan próbáltuk ezeket orvosolni? És milyen mélyebb okok lehetnek ezek mögött? És igazi, hogyha lemennék a mélyére ezeknek, ha most összegyűjtenénk, csak tudom, hogy már erre nincs idő, összegyűjtenénk, a mélyére mennénk, akkor eljutnánk a spirituális problémákig. Spirituális problémák, szellemi problémák, szellemi okok. Egészen odáig, hogy az Isten kirekesztése, jutottam már rá, meg a különféle bűnös magatartásokig. Strukturálódott bűn, ugye, társadalmi bűn. Ami megjelenik ilyen problémákban, amiket nem lehet törvényekkel orvosolni. Erre jött rá Slakta Margit, a szociális testvérek alapítója. Ez volt a célkitűzés, hogy törvényhozás útján megreformálni a társadalmat, ő maga parlamenti képviselő volt 2010-ben. És akkor hát rájött, hogy ez így nem megy, és akkor elkezdte meghirdetni azt, hogy csak a Szentlélek segítségével lehet a társadalom megújulása. Történhet a társadalom megújulása, de az egyes embernek kell megújulnia. Ezért indítsuk el a Szentlélek mozgalmát, Szentlélek szövetséget, és a Szentlélek mozgalma lesz a legvilágzóbb mozgalom majd az egyház életében. Mert a Szentlélek jön, hogy megújítsa a földszínét, csak ugye együtt kell vele működnünk. Úgyhogy ez érdemes elvinni ezt a kérdésort, és úgy jobban a mélyére menni. És ahogy már utaltam is rá, hogy hogyan változna meg a spirituális erőtér, hát így, ha a Szentléleket kérjük, aki megváltoztatja a világot, megváltoztatja bennem, megváltoztatja az én látásomat, megváltoztatja a dolgok értékelését, és még arra is rájövök, jó, köszönöm, arra maradjunk akkor itt. Arra is rájövök, hogy vannak olyan hiedelmek bennem, angol strongholdok, tehát olyan hiedelmek, ilyen megrögzött, nem tudom, látásmód, ilyen előrítmény szerint megrögzött látásmód bennem, meg körülöttünk, ami leblokkolja a Szentléleknek a működését. Akadályozza. Mert azt hiszem, hogy én a igazság, valóságot olyan jól látom. De nem. 2014-ben szerveztük az első imádságháza konferenciát Magyarországon, Mária Besnyőn volt, sokan eljöttek, és Isten megajándékozott minket valami különleges kegyelemmel, ami Magyarországhoz kapcsolódik, ezért is hoztam ide ezeket a kérdéseket, hogy mikre reflektáljunk majd. Nem, ez teljesen váratlan volt. Megérkezett az Elkemböllel nevezetű előadó, Augsburgból, és akkor megkérdezte, hogy hát mit mondtatok ti magyarok magatokról, milyen voltok? Mert ő nem ismer minket. Na, mit mondanak? Ezt is el lehet vinni, meg lehet beszélni. Mi negatív dolgokat mondunk. Azt mondjuk, hogy Elke, hát azért tényleg, ha 2-3 magyar összejön, akkor biztos, hogy ott konfliktus, vita lesz, meg pártoskodás, meg nem kezdem ragozni. De jó, akkor azt hiszi, hogy jó lesz az az ima, amit hozott nekünk, mert imádkozott értünk, és azért jó lesz az, majd elmondja a konferencián. Mi történt a konferencián? Megérkezett oda előadónak a Molnár Imre történész, aki teljesen megdöbbentett minket azzal, amikor elmondta, hogy a magyar nemzet küldetése, keresztény küldetése, hogy is nézett ki évszázadokon át Szent István királytól kezdve. Teljesen megdöbbentünk rajta, ahogy ezt levezette történészként. Ugye mi imádságháza konferenciára jöttünk össze nem arra, hogy most itt a magyar nemzet keresztény küldetésről ilyen tanítást halljunk, de a Szentlélek jobban tudta, Isten jobban tudta, mert utána Elkemből, akinek a képét látjátok, megosztotta velük a proféciát, és ebből néhány gondolatot fogok felolvasni. A közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok. Mert az kiderült neki az imában, hogy mi harcos nemzet vagyunk, ugye. Hát harcoltunk, és a kereszt védelmezői voltunk, tehát harcoltunk évszázadokon át. Hát Elkemből ez így értette meg az Úr, azt mondta neki, hogy harcos nemzet vagyunk, és a közbenjárás a ti legerősebb fegyveretek és hivatásotok, addig közbenjárásokkal hozzá fogtok járulni, hogy a spirituális légtér ellenőrzés alá vonuljék, és az Úr földi csapatai bevehessék Európát. Na értitek, Elkemből semmit nem tudott a mi történelmükről, az se feltétlenül, hogy Augsburgból a verték vissza a kalandozó magyarokat, de hogy ő ezt mondta, hogy mi nem ismerve a történetet. Ugyanazt mondta, amit a Molnár Imre történész az évszázadokból kibontott, hogy Magyarországnak szerepe van Európa megújulásában, és ez az én szívemnek azért volt olyan felismerhet. Hát az alapítónk is ezt mondta, legyen részünk Európa újrakeresztelésében. És gondoljatok bele, hogy mennyire fantasztikus volt azt hallani, hogy Magyarország, te az Úr kedvese vagy. Szemed egyetlen pillantásával elraboltad a szívét, szép vagy Magyarország, drága vagy, és nagyon szeret téged az Úr. Mit mondtunk mi magunkról? Vagy mit mondanánk? Hát nem ilyeneket, de Isten szeret bennünket, mindegyikünket, szereti. Szereti a mi népünket. És akkor elérkeztünk az utolsó részig. Az ima elejéről sokat lehetne még mondani, de igazából azt hiszem, hogy most már nem mondok többet, mert nagyon sokat beszéltem, hanem menjünk tovább még a videóhoz, amely jó. Azt mondom el, amíg meg fogják kapcsolni, hogy amikor elkezdődött a migráció Magyarország és Európa felé, és szerveztük a 2011. évi konferenciát, akkor azon gondolkodtunk, hogy ki kellene meghívni, aki hitelesen tud ebben a mostani millióben arról beszélni, hogy hogyan is kell nekünk keresztényként ehhez viszonyulni. És egyet úgy lett tanúságot tenni ebben a helyzetben, annyira bonyolult a szituáció. Hát és nem volt nehéz kigondolni, hogy Egyiptom, tehát hogy Közel-Kelet felé forduljunk, és elkezdtem keresni azt, hogy hol van imádságháza. Hol vannak ilyen imádságházak konferenciák, és megtaláltuk Egyiptomot, megtaláltuk Boris Szameket, a legnagyobb közel-keleti ilyen presbitáriánus gyülekezetnek a vezetőjét, aki eljött Magyarországra, a Székely János atya segített a meghívásában, és hát őt kellene most nektek hallani, aki még nem hallotta a konferenciát, hogy beszélt az ima erejéről. Évtizedek óta együtt imádkoznak, kopt ortodoxok, akkor evangéliumi keresztények, katolikusok együtt imádkoznak azért, hogy Isten akarata valósuljon meg a népük életében. És ez történt, ennek egy nagyon szemléletes példája 2011-nek a 11 novemberében, amikor egy vérengzés volt, harcok folytak, nem lehetett tudni, hogy merre fog eldőlni a helyzet, de nem az történt Egyiptomban, mint ami a környező országokban. Mert a keresztények, tehát jobban lett a helyzet, a keresztények összejöttek, imádkoztak órákon át egy barlang templomban, Kairó legszegényebb részén. Most azt szeretném, hogy hallgassátok meg, ez az ének, és itt mondom, soha tudnak angolul, csak egy-két szót fordítok majd, ez az ének kifejezi a szellemi harcnak a lényegét. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy kicsoda az Isten, és emlékezem arra, hogy ki ő, tudom, hogy az életem merre tart, hiszek abban, hogy ő meghívott engem, aki a szeretet Isten, hogy szeressek mindenkit, és hiszek abban, hogy én a győztesekhez tartozom. Ki jár az Isten dicsősége? Hát ott Egyiptom éppen közben járt. kérd a mennyi örömét, a mennyi örömét, hát tudja a gyászlónát oldani. Éld a mennyi örömét, éld ezt az örömét.